Istennek az a szent írott igéje, amelyet ő elkészített erre a mai napra, engem pedig megbízott annak átadásával és szent lelkének segítségül hívásával ennek eleget kívánok tenni. Megírva található a már felolvasott ige szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, amelyhez olvasok még két további verset, a 37. és 38. verset. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Eddig az írott ige a gyülekezet foglalja el. Előveszed a Bibliát, ki naponta többször, ki egy hosszabb idő után, nagyobb időközöket tartva a Biblia olvasásában, van, amikor egy hetet, egy hónapot, egy évet, valaki nekem elmondta azt, hogy 30 év után nyitotta ki a Szentírást. Olvasunk egy oldalnyi hosszú történetet, egy bibliai könyvet, egy pársoros tanítást, vagy csak egyetlen mondatot, és valami történik. Kifakad belőlünk. Erre volt szükségem. Most pont erre volt szükségem. Aztán vasárnapi istentisztelet. Egyikőtöknek 52-szer egy évben, a másiknak nagy ünnepekkor, és ráadásképp még néhány lelkiismeret furdalást csillapító alkalom, hagyjuk. Itt voltál, Isten hívott. És mi történt? Elhangzik egy Zsoltár vers, egy imának a részlete, aztán egy lelket megsuhintó mondat a prédikációban, és a lelked rárezonál. Válaszol rá. Hú, ez most nekem szólt. Mindenki látta, nem vették észre. Megszólított az Isten. Megszólított az Isten, de mindjárt utána következik a kérdés, most mit csináljak? Mit tegyek ezzel a megszólítással? Jézus Krisztus pontosan, pontatlanul kiszámított születései éve után 30 esztendővel a római birodalomba be kell bevezett Jeruzsálem városába megérkezett az Isten. Szent lelkének valóságával, erejével berobbant egy házba, ahol a kivégzett, de feltámadt, majd pedig felhő mögött a mennybe visszatért Jézus követői vártak, ettek, imádkoztak, ittak, beszélgettek. Vártak. Mire vártak? Pont erre. Mi úgy hívjuk, hogy pünkösd. A Szentlélek eljövetele. Pont erre vártak. Jézus szavának a hitelesítésére. Arra, hogy önmaga helyett az ő és az Atyaisten lelkével visszatér. Megjelenik közöttük. Azt ígérte, ha pedig ígérte, akkor az biztosan úgy lesz. Mikor? Vártak. Nem tudják, hogy mikor, mert ez nem az ő dolguk. 10 napnak kellett eltelnie, és akkor az isteni lélek, a lélek egy házat betöltő zúgással, lángnyelvekhez hasonló, soha meg nem tapasztalt kijelzőkkel megérkezett, és letelepedett mindannyiukra. Az apostolok teste és lelke azonnal működésbe lépett. Csordultig megteltek isteni lélekkel. Színültig voltak a Jézustól érkezett adománnyal, minek következtében az első lépésről nem is kellett gondolkodniuk, semmi sem kellett tenniük. Nem is tudtak volna min gondolkodni, mert nem lett volna mihez nyúlniuk a legelső megbízatásnak a kezdetén. Mi volt az? Mit olvastunk pünköstkor? Idegen nyelveken kellett szólniuk. Az apostolok az anyanyelvükön kívül, az arám, héber nyelven kívül feltehetően értették, kezdőszinten beszélték is a kereskedelmenben használatos közgörög nyelvet. Latinul is meghallották azt, amit nagyon meg kellett hallaniuk, és rámorogtak valamit a rómaiak nyelvén, de korábban, a zúgás előtt, a lángnyelvek előtt, korábban azon a szinten egyikük sem tudott volna megszólalni, amivel kiváltották a felsorolás szerint legalább 17 anyanyelvű hallgatóságnak a csodálatát. Sajnos pontosan nem tudjuk, hogy mit mondtak, csak azt, hogy az Isten felséges dolgairól beszéltek. Ti beszéltek idegen nyelvet? Ha igen, ha csak kicsit is, akkor nagyon jól tudjátok, hogy milyen lehet németül, angolul, oroszul, lengyelül megfogalmazni az Isten fenséges dolgait. Egy pohár vizet még kérünk, még egy korsó sört is, vagy kitalálunk valamit arról az étlapról, megkérdezzük, merre kell menni, de az Isten felséges dolgairól beszélni nem az anyanyelvünkön. Akkor sejtitek, ugye érzitek, hogy mit jelent megfogalmazni az Istenről vallott hitet egy idegen nyelven. Ők sem tudták volna ezt megtenni, de a lélek megadta nekik. És az apostolok szinkronban elhangzó bizonyságtételét Péter összefoglalja, feláll és elkezd beszélni. Ő a zsidókhoz és a Jeruzsálemben akkor ért nagyon sok nemzetiségű, sokadalom minden lakójához intézi a kérdését és intézi a bizonyságtételét. Ennek a végét hallottuk az első felolvasásban. A derék apostol kijelenti, hogy Jézus kitöltötte a Szent Lelkét. Nem is kell különösebben bizonygatnia, hiszen hozzáteszi, hogy látjátok és halljátok is. Mit? Mit láttak és mit hallottak? Mit látott és mit hallott az a néhány ezer egymás karjaiba futó egy néző? Hallották az isteni módon, isteni lélek érkezését kísérő zúgást. Fogalmam sincs róla, hogy milyen lehetett ez a zúgás, annál is inkább, mert Lukács evangélista, aki az apostolok cselekedetét is írta, ő is végigkérdezte a szemtanúkat, Lukács nem volt ott, de megkérdezte az apostolokat, milyen volt ez a Szentlélek eljövetele. És ő is, Lukács is viaskodik a jelenség hiteles visszaadásának emberi képzeleteket egészen egyszerűen meghaladó lehetőségeivel. Nincs arra szó, nincs arra gondolat, de még a fantázia is kevés hozzá. Más szavakat használ, amikor azt próbálja visszaadni, hogy milyen zúgás volt az, ami betöltötte a házat. Ekkor azt a számunkra is ismerős görög szót használja, hogy echo, echo. Aztán azt mondja, hogy volt még egy zúgás, amikor összesereglettek az emberek. Erre meg azt mondja, hogy fóné, vagyis a fóna hangot jelenti. Minden esetre a megdöbbent hallgatóság egészen biztos, hogy hallotta a Szentlélek érkezését. A zúgást, a zajt, a hangot, majd a lélekkel történő feltöltekezésnek a hatását, a különböző idegen nyelveken hangzó dicsőítést. Látjátok és halljátok is, mondta Péter. Jó, hallották, de mi az, hogy látták? Ki látja a Szentlélek megérkezését? Ha Péter azt állítja, hogy ilyen látható volt, akkor semmi kétségünk nem lehet e felől. Mit látott? Képzeljétek el. Aztán gyorsan fogjátok vissza a fantáziátokat. Ez is leírhatatlan. Támaszkodjunk arra, amit a Bibliában olvasunk, tehát mit láttak? Hát valamennyien lángnyelveket. Egy picit pontosítva, és még titokzatosabbá téve a leírás, nem is igazán lágnyelveket, hanem olyas valamiket, mint a lángnak a nyelvei. Mint a láng alakja, mint a láng forrósága, hatása. Nincs több információm, mindegy. Egyedülálló, emberi kifejező készséget megint csak jócskán meghaladó történés volt, hiszen ilyen azelőtt nem történt. Megjegyzem, azóta sem. Így nem jelent meg a Szentlélek. Az biztos viszont, hogy amikor a szent tanúk látták és hallották Isten megérkezésének a jelenségét, ami a világtörténelmet megfordította Jézus Péter prédikációval, és megízesítette ez a prédikáció a jelenést, a valóságosnál valóságosabb lásomás résztvevői úgy viselkedtek, visszaemlékeztek rá, mintha szíven találták volna őket. Szíven találták volna őket. Azért izgalmas ez a mondat, ez a helyzetjelentés Lukácstól, mert ez már veled is megtörténhetett. Megtörtént. Megérkezik a lélek, és azt érzed, mintha szíven találtak volna. Ahogy az előbb mondtam, prédikáció közben, bibliaolvasás elején, közepén, vagy azután, hogy már összecsuktad a Bibliádat, volt már olyan, hogy szíven talált a lélek. Szíven talált az Istennek az olvasott szava, szíven talált az Isten kijelentése emberi hangokkal. Segítségül hívom, kérem Lukács nyelvét, emlékeztetlek rá benneteket, segítek emlékeztetni az átélt élményre. Átfúrta, átdöfte, átütötte a szívedet Isten füleden és lelkeden áthatoló lelkedbe belerobbant híre. Nos, amikor ezt érezted, amikor igen, na az volt az a pillanat, amikor kifakadt belőled, és a gondolatodig, vagy egészen a nyelvedig futott a felismerés. Erre volt szüksége. Ez az ige, ez nekem szólt. Megszólított az Isten. Éreztél már ekkora szúrást, ekkora hatását az igének. Megszólított az Isten. Nem a lelkész hangja érintett meg, hanem maga az Isten a karjaiba vett. Ez az, amikor a szent lelket kapod. Felemelkedtél, visszaemlékszel rá. Felemelkedtél odáig, ahol ritkán jár a lelked. Aztán rákérdeztél, éppen úgy, ahogyan a Péter apostolt hallgató igazából nem nála, hanem még mindig Isten közelében örvendező lelkek. Mit kezdjek ezzel az olvasmánnyal? Nagyon megszólított, jé, itt egy könyvcsepp is a Bibliámban. Mit kezdjek azzal, ami elhangzott a szószékről? Mit kezdjek azzal, amit hányszor énekeltem már, és most vettem komolyan? A Zsoltárban hangzott el. Mit kezdjek az imádságnak azzal a szavával? Mit kezdjek a mondatsorral? Mit kezdjek a most felékesített, feldíszített lelkemmel? Hogyan tovább? Olvassam megint, mert Péter válaszolt. Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Megkaptad már? Megkaptad már? Átitatott már a Szentlélek? Banálisnak tűnnek a példák, de valami olyasmiről van szó, mikor tintában mártottad az itatós papírt. Már aki ismerte a tintát, meg az itatós papírt. Átfutja gyorsan az egész papírt. Ilyen a lélek kitöltetése. Mondok egy még profánabb, de Istentől származó dolgot. Megpróbáltad megérezni a szerelmed hajának az illatát. Ilyen, amikor a Szentlélek Isten átitat, és fölemel téged. Átitatott az édesapádtól, édesanyádtól tanult tisztesség, így akarod élni az életedet. Megtörtént ez is. Megkaptad a lelket. Olyan ez, mint a kerékpározás, az úszás, az olvasásnak a felejthetetlen képessége, kitörölhetetlen. Nos, megkaptad a szent lelket. Ha ez kérdés marad, ha azt mondod, hogy nem tudom, hogy megkaptad-e a Szentlélek Isten ajándékát, akkor még nem. Tudsz biciklizni? Szoktál fázni? Ismered a cukornak az ízét? Ezekre a kérdésekre csak úgy lehet válaszolni, hogy igen vagy nem. Most így van a Szentlélekkel is. A Szentlélekkel is így áll a kérdés, ha kaptad, mert már megtértél, akkor élsz. Akkor vele élsz, akkor ő irányít téged, még akkor is, amikor nem engedelmeskedsz neki, kétszer is elmondja, százszor is elmondja, ezerszer is megszégyenít, hogyha nem engedelmeskedsz neki. Térjetek meg, mondja Péter, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mi az a megtérés? Állandóan erről beszélnek a papok. Hányszor hallottad már? Hányszor felejtetted már el, hogy mi az a megtérés? Megtérés annyi, bocsánat, mint hátraarcot csinálni. Ezt jelenti. 180 fokos fordulat. A megtérés az egy felismerés. Amit a megismert Jézus nélkül magam elé állítottam, az nem jó. Az nem tetszik. Megfordulok, megtérek, és megkérdezem az Istent, Uram, akkor merre? Akkor hogyan? Akkor meddig? Nagyon könnyű összetéveszteni a megtérést a bűnbánattal. A kettő nem ugyanaz. Az Istenhez történő visszafordulást könnyű összetéveszteni azzal, hogy megbánok valamit. A bűneim megbánása az nem egyenlő a megtéréssel. Az Istent tagadó, a Jézusból viccet csináló, a szent lelket káromló, az egyházat csak a kényelem küszöbig elviselő embernek is lehet lelkiismeret fűfurdalása, bűnbánata, bánja, amit tett, visszaszívná a szavát, szégyelli a gondolatot is, de ez nem megtérés. A bűnbánat a jó erkölcs. A bűnbánatot a jó erkölcs diktálja, a megtérést, az Istenhez fordulást. Elé akarok állni, rá akarok nézni, kíváncsi vagyok az Isten véleményére, és elhatározom azt, itt kezdődik a megtérés, hogy bármit kér, azt fogom tenni. Nem mindegy, hogy csak a bűnbánatig jutok el, vagy megtérek. Persze nem tudom megtenni. Gyáva vagyok. Erőtlen vagyok. Kellemetlen is ez a dolog egy kicsit. Mit szólnak hozzá mások az én megtérésemhez? Képmutatónak tartanak. Akkor mi legyen? Hát még erőt is kell hozzá kérnem. Ahhoz, hogy ellenálljak annak, aminek hátat fordítottam. Ahhoz, hogy elinduljak most már a helyes irányba. Félre ne értsétek, nem kis dolog a keresztény bűnbánat. Annál nagyobb feloldozás a világon nincsen, mint mindent, de mindent elmondani Jézusnak. Mindent, ami nyomja a lelkünket, mindent, ami felébreszt éjszaka, és hordozzuk nappal is, és kínoz, bár az orvosi kivizsgálás nem mutat semmi eredményt a testünkben, hogy is láthatna bármit a műszer, hiszen nem mérhető. A bűnbánat az nem mérhető. A bűn nagyságát semmi nem tudja megmérni. Nem világítható át, nem kikopogtatható. Érzéketlen a nyomásra és a szúrásra. A tudomány eszközei a bűnbánat fölött elbutulnak. De az ima. Az ima, a Jézussal átélt percek közössége, na az egy teljes átvilágítás. Az teljes feltárást végez. Még azt a vétket is kimutatja, amit már régen elhallgattunk, és már régen elfelejtettünk. Olyan, mint a bőrkeményedés, bocsánat a példáért. Egy ideig kellemetlen, de aztán megszokjuk, megváltoztatja a lépéseinket, tudok vele élni, nincs semmi baj. Aztán a pedikűrös, a szakember megnyomogatja, nem fáj. Hát annyira nem, megszoktam már. Aztán kimetszi, eltávolítja, és akkor jövünk rá, hogy hú, mennyivel jobb. El is felejtettem, hogy ilyen jó anélkül élni. A bűnbánat imája ezeket a lelki bőrkeményedéseket, kövületeket reszeli le a szívünkről, és mennyivel jobb nélkülük élni. De nem ez a teljes gyógyulás, nem a bűnbánat a teljes gyógyulás. A megtérést a józan, legőszintébb, vagy a látványos, könnyeket kierőltető bűnbánat, az nem helyettesíti. A bűnbánat feloldoz, a megtérés viszont megajándékoz, méghozzá Szentlélekkel. Van, aki a bűnbánat óriási kalapács ütései után felállít. Ő a Szentlélek. Leporol, és végignéz rajtad. Na, így már rendben vagy. Így már rendben van a lelked. Most merülj el, vagyis keresztelkedj meg, ez jelenti a keresztelés szó, belemerülni Jézus nevébe, mert az ő nevében biztonságban vagy. Eddigi bűneid megbocsáttattak, és az elkövetkezendők jelentős részének egyre inkább képes leszel ellenállni. Bízd rám magadat, mondja a lélek. Most, hogy újra megfordultál, megtértél, kezdjük újra együtt. Menjünk Jézus elé. Az úrvacsorai közösségben, mondja a lélek, aztán elvezetlek oda, ahol lenned kell, ahol szolgálnod kell, ahol tűrnöd kell, ahol örülnöd kell. Ez az én ajándékom, mondja a lélek. Amen. Válaszoljunk a minket megszólító Szentlélek Istennek 425-ös számú dicséretünk harmadik versének éneklésével. Ó, Ábrahám, Ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm, utamon ez vezessen. Thank you.